Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jelentsétek meg, tudassátok azt, teljesszétek a föld végső határáig, mondjátok, megváltotta az Úr az ő szolgáját. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 105. zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! A Szentírás átadására kerül sor most rendhagyó módon. Füzeséri Pálnét kérném szépen, hogy adja át a Bibliát.
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Boldogan tartom a kezemben ezt a Bibliát, mert oly régen vágytam már arra, hogy hozzám kerüljön, és belejegyezhessem az én igémet, vagyis a mi igénket. Aztán férjemnek mondtam, hogy olyan kevés erre az esélyem, hisz már régóta megy a Biblia, és hozzám még nem került elő, de a Jóisten segített, és a kereszt kérdés alkalmával az egyik csoporttársam, az itt ülő Lacitól, megkaptam a Bibliát, megkérdezte, elfogadom-e, én boldogan igent mondtam. Füzeséri Pálné, Irma vagyok, Miskolc melletti községben nevelkedtem, 12 éves koromban konfirmáltam, szüleim vallásosak voltak, és ilyen szellemben neveltek minket. Mondhatom azt, hogy a mag jó földbe hullott, és így úgy is éltem. Egy idő után azonban a jó földbe belekerült a gyom, sajnos. Így a vallásos életem nem maradt úgy, ahogy a szüleim és az akkori tiszteletes engem utamra engedett. És azért kellett tennem, hogy valami változzon. Férjhez mentem, és férjem római katolikus vallású, 47 éve élünk boldog házasságban, 2 gyermekünk született, és immáron 4 unokának vagyunk a boldog nagyszülei. 5 évvel ezelőtt a férjem az Emmaus kurzusra javasolta, hogy menjünk el, részt is vettünk ezen, és ez nagyon nagy hatással volt rám. Itt éreztem meg, hogy valaki vagy valami hiányzik az életemből, és ez a valami a Jézus Krisztus volt. Tehát őt kell követnem, megtanultam. Ettől kezdve a mindennapi imáim, mert azért az megmaradt, és a mindennapi imáim mellett a Szentírást is minden nap olvasom. A lehetőségemhez képest részt veszek a gyülekezeti életben, Isten tiszteleteken. Kiemelném itt a keresztkérdés sorozatot, amely nagyon nagy hatással van rám. 2 alkalommal is részt vettem ezen, ezt mindenkinek tudnám ajánlani, mert nagyon jó és felemelő érzést ad. Aztán ezután, a keresztkérdés után úgy éreztem, hogy Isten és a Jézus Krisztus segítségével, hitével az életem teljesebb és boldogabb lett.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Feleségemmel egyetértésben két igét választottunk, amit beírtunk a Bibliába. Az első Pálnak a korintusziakhoz írt első levelének 7.14 verse. Mert a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. A második, a 116-os Zsoltár, 1-2 verse. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.
Most pedig szeretném átadni a Szentírás, vagy a Bibliát Esperes úrnak.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm
Isten
szépen.
Áldják, Isten áldás végig is. Áldás végig is. Jézus Krisztus.
Kedves testvérek, hogy jó olvasni és hallani az igéből, de még jobb megélni azt, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Köszönjük, hogy ilyen szép békés egységben vannak itt testvéreink az Isten tiszteleten, keresik a mi Úrunkat. És némi magyarázat szolgál, hogy miért került hozzám a Biblia. Nem azért, mert szeretnénk befejezni és lezárni a Szentírásnak az átadását, hanem azért, mert az utóbbi időben többeket kerestünk és bátorítottunk arra, hogy fogadják el a Szentírást. Ők azonban azt mondták, hogy szívesen elfogadnák, de nem tudnak kiállni ide az úrasztala elé. Nehéz számukra megszólalni több ember előtt. Ők itt vannak minden vasárnap Isten tiszteletünkön, kerüljön most hozzájuk a Szentírás, és kerüljön azokhoz az idős testvérekhez is, akik pedig nem tudnak itt lenni az Isten tiszteleten, szívük szerint pedig itt lennének alkalomról alkalomra. Így most némiképpen a Szentírás búvó patakként fog továbbadásra kerülni, és egyben arra kérem testvéreimet, hogy aki viszont szívesen elfogadná még a Szentírást itt a gyülekezet közösségében, és szívesen tovább is adná, jelentkezzen most már egy picit nálam, nem azért, hogy én fogom kijelölni, hogy ki kapja, hanem hogy egymásnak tudjunk segíteni, hogy kik kaphatják még a Bibliát. Kedves testvérek, Istenünk igéje arról beszél, és a mai nap majd hallani fogjuk még egyszer ezt az igét, hogy munkálkodik szent lelke által. Egyetlen egy szakaszt olvasnék az apostolok cselekedetről írott könyv 11. részéből, a 21-es verset, és az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Erről az isteni szeretetről, kegyelemről szeretne bizonságot tenni most Isten tiszteletünkön Vívó Péter testvérünk.
Kedves testvéreim! A héten volt Bódis Miklós evangelizációs sorozata, amin mi is részt vettünk párommal, és az első nap végén kaptam egy igét. Ez az ige Jakab apostol első rész, 7. és 8. verse, így szól az Úr igéje. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában álhatatlan ember. Ebben magamra ismertem, mert hogy nemrég konfirmáltam, és tudom, hogy játékfüggő vagyok. Ezt be is ismertem, de csak visszakúszott ez az életembe. Mobiltól telefonomra újra letöltöttem a játékot, és újra játszottam nap mint nap. És ennek az igének a, ez az ige ébresztett rá arra, hogy mennyire is kettős a szívem. És ez nagyon komoly így belülről, mert az ember gondolkodik az Istenről is, meg közben a játéknak a figuráinak, az adatait, meg tehát tele van olyan hülyeségekkel a feje, ami nem kellene, hogy legyen. És ettől szabadított meg az Úr. És végezetül most sokkal boldogabb vagyok, és úgy érzem, hogy egyenesen járom. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzunk egymásért, hogy a bűneinkettől meg tudjunk szabadulni. A Jakab apostolnak első fejezetének a 12. fejezete, 12. verse pedig ezt mondja: boldog az ember az, aki kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Köszönöm szépen!
Kedves Péter, Isten áldja és őrizze meg! Ennek az igének a folytatása majd halljuk nem sokára az, hogy maradjunk meg Isten kegyelmében és szeretetében. És ne felejts azt sem, kiírtam magamnak. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok, örök szövetséget kötök veletek. Isten áldja meg Pétert.
Köszönöm.
Kedves testvérek, talán Péter tudja, és az a jegyese Merinda is, hogy ez a konfirmációi igéje volt Péternek, amit Ézsaiás proféta könyvéből hallottunk néhány héttel ezelőtt. S mi csodás, jöjjetek hozzám, és életetek lesz. Magasztaljuk a mi Urunkat, 274. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 11. részből, a 19. versen kezdődő szakaszból.
Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a Jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsőrünk és magasztalunk téged, mert te jó vagy. Köszönjük, hogy a te igéd, szereteted és szentséged emberi életeket változásra hív, megtérésre bátorít. Köszönjük, Urunk, hogy az új ember az nem a mi kezünknek a munkája, hanem szent lelkednek a műve. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert gyülekezeti közösségben élhetjük meg a te csodálatos, újjáteremtő munkádat, kegyelmedet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megérthetjük a Krisztushoz tartozásnak őszinte fontosságát és egyetlen egy esélyét is. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, házadban, és hogy hétről hétre, alkalomról alkalomra találkozhatunk veled. Kérünk, hogy ma is változtasd a mi életünket, munkálkodj bennünk, kérünk. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy mindazokkal, akiknek szíve fájdalommal, keserűséggel, panasszal van tele, és te légy azokkal is, Urunk, akik régóta szerettek volna eljönni ebbe a hajlékba, de nem tudták, hogyan is tegyék meg mindezt, és légy azokkal is, akik betegség miatt nem tudtak itt lenni. Kérünk, szent lelked által tégy bennünket igazi, szent közösségé, a szentek gyülekezetévé. És add, Urunk, hogy a bizonyságtétel szava ne szűnjék meg, legyen ez majd Isten tiszteletünk második részében is. Áld és őrizd, kérünk, konfirmációra készülő testvéreinket. Amen. Testvéreim, készüljünk Urunk igéjének meghallására, 234. énekünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján Az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül kérve és várva, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 11. fejezetben, a 26. verstől a fejezet végéig. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valamint segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan a Szentírást olvassuk, gyakran az az érzésünk támad, hogy vannak olyan fejezetek, vannak olyan részek, amelyek egészen egyszerűen csak információt hordoznak, és ezt az információt valamilyen tudásként elsajátítjuk, megértjük, magukban elraktározzuk, de valahogyan nem találjuk ennek az üzenet jellegét. Ha kinyitjuk a konfirmációs könyvünket, akkor ott van egy kép pontosan erről a szituációról, hogy keresztjéneknek, Krisztiánosznak nevezik az Antiókiában élőket, vagy éppen a csobánkai istentisztelet előtt, ahogyan Szántó Lajos bácsinak említettem, minden alkalom előtt megkérdezi, hogy mi lesz a textus, tiszteletes úr azt mondja, suták a kezeim, szeretném előtte kilapozni a Bibliába, bejelölni, hogy majd ott, amikor olvassuk, akkor csak meg kelljen nyitnom. Ahogyan mondtam, hogy melyik szakaszt tesz, azt mondja, eszembe jut gyermekségem, eszembe jutnak a konfirmációs alkalmak, amikor is a tiszteletes bácsi, mondja Lajos bácsi, tiszteletes bácsi azt kérdezte, hogy hol nevezik először keresztjéneknek a Krisztus követőit, és tudom azóta is a feleletet, hogy Antiókiában. Mint hogyha egy ilyen információról volna pusztán szó a felolvasott igében. Természetes, hogy az igének van egy információs része is, de hogy mennyire közeli és korszerű akár Isten igéjét ma hallani és olvasni, nem kell messzire mennünk, amikor megnyitjuk a televíziót, bele pillantunk a világhíradó képeibe, és ezekről a vidékekről hallunk. Szíriáról hallunk. Antiókiáról hallunk. És arról, hogy hogyan is munkálkodik Isten egy olyan vidéken, amely vidékkel kapcsolatban volt némi visszafogottság, tartózkodás a teljes kereszténységben. A jeruzsálemi őszgyülekezetben. Vajon kinek mondja, kinek adta Isten az ő ígéretét és az ő szavát? Kinek küldi az ő felkentjét, idegen szóval az ő messiását? Kinek adja az ő Krisztusát? És hogyha belegondolunk ebbe, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy az első keresztény gyülekezet azt gondolta, hogy csak neki. A pünkös csodáját átéli különböző vidékökről származó, pogány földeken élő zsidók, diaszpóra zsidóság. Átélik biztos néhányan azok a pogányok is, akik szerettek volna csatlakozni Isten közösségéhez, akik a pogányok udvaráig mehettek. De nincs döntés arról az első gyülekezetben, hogy vajon mindenkié a Krisztus. És amikor egy közösség elkezd önmaga felől gondolkodni csak, akkor bedugozza a fülét. Tudnélik, megint csak sajátos szituációja van annak, amit mondok. Krisztus mennybe menetele előtt a tanítványainak azt mondta, hogy ti tanúim lesztek Jeruzsálemben, hadd mondjam mindig így otthon, Júdeában, hadd mondjam így a környezetetekben, tanúim lesztek Samáriában az ellenfeleitek között, és tanúim lesztek a föld végső határáig. És valahogy a Jeruzsálem gyülekezet azt még csak-csak elfogadta, hogy Krisztusnak a szava az Jeruzsálemhez és Júdeához szól, de már Samáriához, ahova Fülöp megy, már nehezen értékelte, pedig micsoda nagy kibékülés két ellenséges nép között. És hogy a föld végső határáig ez nem fért bele a szívükbe és a gondolkodásukba. Ehhez csak Isten szent lelke adhat bátorítást és buzdítást, hogy valakinek a másik ember, a másik náció, a pogány, a hitetlen a bizonyság tétel lehetőségévé legyen. Az év elején, ahogyan Calvin institúcióját olvastam, idéztem már többször előttetek, lehet, hogy meg is jegyeztétek ezeket a gondolatokat. Calvin azt mondja, hogy Istenhez kétféleképpen lehet eljutni. Vagy, ahogy olvassuk a Rómaiakhoz írott levélben, Isten szeretete megtérésre indít, az ő szeretete kapcsán, amit megértünk, ezek olyanok, mint a harmadcseppek, vagy a nyomorúságnak a könyvzáporán keresztül. És valljuk be őszintén, hogy legtöbbször a nyomorúság könyvzáporán keresztül jutunk közelebb Istenhez. Amikor rámutat az életünknek arra a pontjára, amire nincsen gyógyszer, nincsen megoldás, amely ott tátong újra és újra, és visszajön újra és újra. Egy ilyen nagy nyomorúsága a jeruzsálemi közösségnek az, amikor közülük egyet, Istvánt megköveznek, megölnek. Amikor a gyülekezeten belül megszűnik az, hogy mi biztonságban vagyunk, amikor bennünket üldöznek. És kegyetlennek tűnik, kedves testvérek, hogy Isten a nyomorúságon keresztül küldi Fülöpöt Samáriába, küldi majd Barnabást Antiókiába, de el kell menni idegen vidékekre. A misszió, mondja Lovas András natisztelt úr, kedves barátunk, mindig határ átlépést jelent. Aki nem tudja átlépni a határt, az ott marad, egyedül marad és elfogy. Abban nincsen növekedés. És íme most azt olvassuk, azt halljuk, hogy ez a határátlépés egy idegen kultúrához, értsük jól az első században, egy idegen világhoz, idegen emberekhez történik. Miért? Talán ennyit elárulhatok, és azt hiszem, hogy nem okozok vele senkinek sem fájdalmat. Tegnap este, amikor rendszereztem a dolgaimat, ott ültem a számítógép előtt, tegnap este írt nekem Vívó Péter testvérünk egy rövid üzenetet arról, hogy átadta az életét a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, és szeretne erről bizonyságot tenni. Azért, mert amikor valakinek az életében elkezd munkálkodni az Isten, azt szeretné elmondani. Szeretné megosztani a másik emberrel. A missziónak a lényege mindig ez. Nem az én bűneimet mutatom fel, hanem hogy mit tett értem az Isten. Hogy tanúja lehetek. Hogy bizonyságtevője lehetek. És innentől kezdve, aki Krisztusé, annak nem lehetősége, hanem Istentől való kötelessége megvallani azt, amit látott, amit hallott, és amit megtapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Akit Isten Jézus Krisztusban szent lelke által elhívott, azt el is küldte. Ezekről a napokról szól a felolvasott ige. Isten szent lelke egy ember életet felbátorított, átlépték a határokat, hallottuk, hogy akik kimentek az ősgyülekezetből, a Jeruzsálem gyülekezetből, azok csak a zsidóság felé merték hirdetni az evangéliumot. Kellett, hogy jöjjenek afrikaiak. Kellett, hogy jöjjenek Ciprusból valók. Akik vállalták a bátorságát annak, hogy a Krisztus mindenkié, hogy Krisztus mindenkit megváltott, hogy Krisztus evangéliuma
Krisztus szeretete mindenkit legyőzhet. Nos hát, erről beszél ez a néhány sor. És arról, hogy kulcsfontosságú kifejezésekben, kulcsfontosságú, hadd mondjam most így, fogalmakban elmondja azt, hogy milyen is a keresztény közösség, a keresztény gyülekezet. Mert információnak információ, hogy itt nevezik először keresztényeknek a Krisztus követőket, de annál sokkal több. Mert Krisztus nevéről neveztetnek az őt követők. És lehet, hogy ez akkor gúnynév volt, valószínűleg gúnynév volt. Gondoljátok végig, csak zárójelbe tegyük, hogy a Krisztus szó az a messiást jelenti, egy zsidó ember számára pedig ez a legnagyobb botránkozás volt, hogy Jézus, a názáreti, a messiás, az, akit várunk. Ezért a korabeli szóhasználatban abszolút ironikus, hogy ezek azok, akik azt gondolják magukról, hogy az Isten felkentjéhez tartoznak. Hát ez nevetséges, majdnem más szót mondtam. Ezt hirdették róluk. Hát ezek az olyan krisztuskodók, de hát olyan másodlagos, lehetetlen. Ez, ami nem lehetséges ezen a földön. Ők a Krisztus követők, és mégis lényegi ez a meghatározottság. Csak egy pici zárójelet nyitok. Sokat vitatkozunk arról, hogy keresztjén vagy keresztény. Legyünk ebben nagyon őszinték, hogy Magyarországra a lágyabb változata érkezett, szláv közvetítéssel a kresztján szóból lett keresztjén, és még Pázmány Péter és Káldi, a római katolikus teljes szentírást fordító atyánk fia is azt mondja, hogy keresztjén. Csak a 18. századtól, a hitvitánk időszakától válik ez élesen elválasztandóvá, hogy keresztjének a protestánsok, keresztények a római katolikusok. De nem a kereszt szóból származik alapvetően ez a kifejezés, hanem Krisztusból. A keresztjének azok, akik Jézus Krisztus követői és tanúi ebben a világban. Pál apostol az ő leveleiben többször használja a keresztjén kifejezést, keresztjén egyház, keresztjén gyülekezet, és van két olyan hely, az egyik az apostolok cselekedetéről írott könyvben, amely nagyon hasonlít még az előbbi negatív elnevezéshez, amikor Pál Herodes Agrippa király előtt beszél az ő hitéről, és Herodes Agrippa azt mondja neki, hogy te Pál, majdnem ráveszel arra, hogy én is keresztjénnél legyek. Az jut eszembe, hogy szolgálati elődöm, Sipos Gulcsó nagytiszteltű Esperes úr valahol itt a környékünkön, nem mondom meg melyik gyülekezetben prédikált, és kifelé jövet ránézett valaki, és azt mondta neki, hogy Esperes úr, majdnem sikerült, hogy én is Krisztus követője legyek. Hát ez a Herodes Agrippai magatartás. Aztán van egy másik kifejezés, Péter mondja az ő első levelében, a 4. részben, ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. És éme itt érünk meg a szó igazi értelméhez, hogy dicsérje Istent a keresztjén Krisztushoz tartozó névvel. Nem azt mondja Péter apostol, hogy saját magunk féltékenysége, erőszakossága, irítsége, kiállhatatlan természete miatt, ha üldöznek bennünket, ez azonos a keresztény üldözéssel. Szó sincs erről. Ha saját bűneink miatt gyűlöl a világ, akkor igaza van. De ha Krisztusért, akkor ezt hitvalló természettel vállalhatjuk. Akkor ezt bizonyossággal vállalhatjuk, és itt lesz értelme a boldog mondások utolsó szavának, hogy boldogok azok, akiket Krisztusért én miattam gyaláznak és üldöznek. Hát Legyünk mi Krisztusról elnevezettek. Kövessük a mi Urunkat. Legyünk az ő népévé a szó biblikus eredetében. Nevezzenek minket is keresztjén Krisztusi embernek. Aztán egy másik kifejezés is olvasható ebben a rövid információs szakaszban, ez pedig a gyülekezet kifejezés. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben különös hangzása van ennek a szónak, hogy gyülekezet. Az ókori értelmét nézve ezeknek a szavaknak a hívásról szólnak. Akár a héber megfelelője, akár a görög megfelelője, hogy valaki, valakiket összehívott, kihívott valahonnan. Innen származik a magyarban is használt görög szó, ez az eklézsia szó. Azt jelenti, hogy Isten kihívott valahonnan, valahová. Hogy a gyülekezet a kihívottaknak a közössége. Kedves testvérek, hamis látszat az, hogy mindig és mindenki keresztjén volt, vagy keresztjén lesz egy adott országban, egy adott régióban, vagy akár Európában. Nem igaz. Krisztus igazi tanítványai az őt szerető, őt követni akaró nép, akiket Isten elhívott, akiket Isten kiválasztott. Mert nem igaz, hogy a keresztény ember részt vehet mindenféle szórakozásban, mindenféle versengésben, hogy a keresztény ember élete azonos a világi élettel. Nem igaz. Mert más törvényeink vannak. És ezeket a paragrafusokat nem a zsinati székházban hozzák, hanem ezeket a törvényeket Isten maga adja. A kihívottak azok, akik személyesen meghallották az ígét, Isten szavát. Ez tudnélik, Jézus az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Vagy ahogy a János mondja, aki ő benne hisz, annak örök élete van. Hát ezt jelenti a gyülekezet, amelyről itt olvasunk ebben a szakaszban. És bár nagyon szép, nagyon színes ez a paletta, amelyről beszél itt Lukács, legyen még kettő kifejezés, a tanítványok. Mert a kereszténység nem csak abban áll, hogy én valamikor elhittem Isten igazságát. Nem csak abban áll, hogy Jézus Krisztus az Isten fia nekem üdvözítőm, és azután úgy élek, ahogy éppen sikerül. Hanem a lényeg az, hogy Jézus Krisztus az én üdvözítőm, és majd halálom alkalmával magához vesz örök dicsőségébe. Jézus Krisztus hűséges követése a mindennapi életben a tanítványság. A családban, a munkahelyen, vasárnap és hétköznap, fiatalon és öregen, házastárs megválasztásában, pályaválasztásban, munka elfogadásában, egész életemben Jézus Krisztus után megyek. Ez a tanítványság. A régiek úgy mondták ezt, hogy imitáció Christi, hogy Krisztust keresem, Krisztust utánzom a leghétköznapi pillanatokban az életemben. Úgy beszélek az emberekkel, ahogyan úgy beszélt. Úgy bocsátok meg, ahogyan ő bocsátott meg. Úgy tekintek az élet dolgaira, értékeire, ahogyan ő tette. Ez a tanítványság. Ez az az iskola, amelybe meghív bennünket, megtérésünkkel, ami Urunk Jézus Krisztus. Mondok még egy szót. Testvér. Ezt olvastuk. Ahogyan a keresztények egymást hívják. De itt valami többről van szó. Nem csak arról, hogy vannak elkoptatott szavaink, mert vannak elkoptatott szavaink. Pap Vilmos professzor úrnak is van egy ilyen könyve, elkoptatott szavak, meg
néhány hónappal, talán évvel ezelőtt olvastam Berényi József lelkipásztornak az önélet rajzát, debreceni szolgáló lelkipásztor volt Berényi József is, és ő írja le azokat az egyházi szófordulatokat, amelyeket már kívülről tudott, és olyan keserűen fogalmaz, amikor atyafiságos szeretettel és tisztelettel rendelték be őt a püspöki székházba, akkor tudta, hogy ebből az lesz, hogy a legkisebb gyülekezetbe kell mennie majd holnap után. Ez volt az atyafiasságos. Meg egy-két ilyen mondata van Józsi bácsinak, hogy hogy változtak meg a szavak, hogy értéktelenedett el egy-egy szó, és hogy lett a Krisztusiból alantas. Hányszor használjuk mi is ezt a szót, hogy testvér. Itt azt olvassuk, hogy az egyik Krisztus követő a másik Krisztus követő szükségét látja meg. Meglátja, hogy milyen élethelyzetben van, akik korábban ellenfelek voltak, a pogányok és a zsidók. A nagyok és a kicsik, a nagy jeruzsálemi gyülekezet és a kicsi antiókiai szórvány. Meglátom a másiknak az életét, meglátom a másiknak a szükségét. Nem azt látom már, hogy a másik görög vagy zsidó. Nem azt látom, hogy rabszolga vagy rabszolgatartó. Nem azt látom, hogy férfi vagy nő. Hanem azt látom, hogy egy családhoz tartozunk. Hogy nincs különbség köztünk. Hogy nincsen rankóros betegségünk. Hanem, hogy ő is olyan, mint én. És hogyha segíthetek neki, akkor segítek, mert ő is Krisztushoz tartozik. Milyen szép, hogy ennek vannak mindig ilyen közösségi jellegű megnyilvánulásai is. Itt konkrétan egy adománygyűjtés, de azt hiszem, hogy sokkal többről, sokkal árnyaltabban beszél Isten igéje a testvérről. Lásd meg a másikat, a másik élethelyzetét. Szükségét, hogy legyen testvéreddé. Aztán beszél még ez az ige, ebben most már nem fogok belemenni, például az előjárókról, a presbiterekről, hanem inkább azt kérdezem, hogy vajon ráismerünk-e a saját kereszténységünkre. És hogyha azt kérdezem, hogy ráismer-e a világ ezekre, ennek a súlyos szavaknak a megnyilvánulására és megjelenésére az életünkben, akkor vajon mit mondana rólunk? Hogy mi Jézus Krisztus népe vagyunk? Hogy mi keresztjének? Hogy mi testvérek? Hogy mi gyülekezet? Testvérek, arra bátorít bennünket, ez információvá lett igeüzenet, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy nevünknek megfelelően éljünk, hogy ne csaljuk meg a világot a keresztény elnevezéssel, ne csaljuk meg egy olyan élettel, amely nem méltó ehhez a névhez, hanem életünk minden pillanatában kapcsolódjunk Krisztushoz, az ő gyönyörű nevéhez, amelyet Isten ajándékozott nekünk és ennek a világnak. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hogy megmutattad nekünk magadat a te fiadban. Köszönjük, hogy a magad népéül hívtál el mindnyájunkat Krisztus követésére. Köszönjük azokat, akik ezen az úton előttünk jártak, az első egyház tanítóit, apostolait, a vértanúkat. Köszönjük mindazokat, akik megvallották hitüket az elmúlt évszázadok hosszú során át. És köszönjük azokat is, akiken keresztül megújítottad népedet a hitben.
Köszönjük azokat, akiktől mi is megtanultuk az első imádságokat, az első történeteket arról, hogy te hogyan szeretted és hogyan vezeted ezt a világot. Kérünk, áldj meg bennünket lelkeddel úgy, hogy a keresztjén névhez méltók legyünk. Segíts, hogy Krisztusnak igazi követői lehessünk, akik az élet minden dolgaiban úgy szólnak, úgy döntenek és úgy tesznek vallást, ahogyan azt mesterüktől tanulták. Kérünk, újítsd meg a te népedet szerte a világon Jézus Krisztusban, a Krisztusba vetett hitben, a Krisztus lelke által, hogy mi valóban szentek lehessünk úgy, ahogyan te meg tudsz szentelni bennünket. Hogy valóban testvérek lehessünk úgy, ahogyan csak te tudod testvéré tenni az embert embertársával. Legyen a te áldásod a te népeden, Urunk szerte a világon, minden felekezetben, minden gyülekezetben. Legyen a te áldásod azokon, akik szívből igyekeznek téged követni, rólad bizonságot tenni. Gyógyító szeretetedért könyörgünk azok számára, akik szenvednek. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, imádkozzunk, Urunk, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik vizsgára készülnek, könyörgünk azokért, akik kórházi ágyokon fekszenek, könyörgünk azokért, akik kezelésekre járnak, akik éheznek, akik ma betegek, akik megfáradtak, akik özvegyek, akik árvák, akik terheket hordoznak, akiket megaláznak, akiket jogaikból kiforgatnak. Urunk, légy az ő gyámoluk. És kérünk, légy most itt a konfirmációban, és légy ifjainkkal majd a jövő heti bizonságtételben. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, készüljünk a konfirmációra énekszóval. 121. zsoltárunkat énekeljük. Első és harmadik verszakával. Testvéreink, gyülekezetünk imádságos szívvel fogad és köszönt bennőtöket az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten nevében. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy döntsetek, az Úr Jézus Krisztushoz csatlakozzatok, és hogy fogadalmat téve itt egy gyülekezet közösségében Anyaszentegyházunk tagjává legyetek. Kérem, hogy a gyülekezet közösségével együtt fennállva mondjátok el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, gyermekségükben részesültek a keresztség sákramentumában. Kötelezzék el magukat Isten és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére, református keresztény anyaszentegyházunk iránti hűségre. Kérem testvéreimet, hogy mondják utánam az eskü szövegét. Én ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten igéje mondja, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Megkérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet, testvéreimet, hogy maradjanak, még maradjanak itt. A Krónikák könyvében azt olvassuk, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Arról az igazságról beszél Isten igéje, amelyet mi életünkben mindig megtapasztalunk. Az ember gyermekségétől fogva kutató és kereső lény. Keresi az igazit, keresi a valódit, keresi benne az értéket, keresi a maradandót. A legkisebb gyermek is ezt teszi, és az idős ember is ezért kiált. Vajon mi az én életemnek az értelme, mi az én életemnek a célja, mi a terve az életnek velem? Sokszor úgy látjuk és úgy érezzük, hogy a kezeink között elfolyik az élet. Mint hogyha a homokba markolnánk, vagy a vizet fognánk meg, az ujjaink között elszalad. Nincs benne maradandó, néhány csepp, néhány homokszem. Máskor úgy érezzük az életünket, írja egy lelkipásztor egy képben, ige hirdetésében, mint egy lukas, üresedő, vas, vödör. Hogy mindig megtöltjük vízzel, és akkor abból kifolyik. Hogy szeretnénk mindig megtöltekezni Isten kegyelmével, de mégis valahogyan egy idő után kevéssé lesz számunkra. És akkor azt mondja ez a lelkipásztor ebben a képben, hogy ezt a lukasödröt, mint a te életednek jelképét, engedd bele Isten kegyelmébe és szeretetébe, mint ahogyan a vödröt leengedik a kútba, és maradjon ott benne. Mert akkor nem folyik ki belőle semmi. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához. Ezért könyörgünk és szívünk őszinte szándéka szerint ezt kívánjuk Beátának és ezt kívánjuk Lászlónak, akiket megismerhettünk gyülekezetünk közösségében itt a a templomos közösségben is, Biblia óráinkon is, a keresztkérdés sorozaton is. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához. Évtizedekkel ezelőtt elhangzott önök felett is az a mondat, amit Jézus fogalmaz meg a tanítványainak, de önmagára nézve mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ez a mondat, ami keresztségünkkor hangzott el. Bárhol a világon, bárhol, bármilyen körülmények közepette. Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom. A Krónikás Ószövetség ige is erre bátorít, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához. Folyamodjatok Jézus Krisztushoz. Keressétek az ő orcáját szüntelen. Miért? Pál beszél erről, hogy akik Istent keresik, azoknak hinniük kell, hogy ő van. És Isten megjutalmazza az őt keresőket. Kivel? A láthatatlan Isten látható képével, Jézus Krisztussal. Hát ezért folyamodjanak újra és újra Istenhez, az ő hatalmához, Jézus Krisztusban. És hogyha ez megtörténik, akkor valóban nincs semmi olyan külső és belső körülmény, nincs olyan üres szív, és nincs olyan üres élet, amely ne lehetne tartalmas, megtöltött Jézus Krisztusban. És ne lehetne valóság az a fogadalom, amit itt tettek, hogy Jézus Krisztusnak egész életükben hűséges követőivé válnak. Adja meg a Szent Háromság Isten ennek teljességét, ennek örömét életük minden percében. Amen. Egy-egy igével áldjuk meg testvéreinket, az ünnepi pillanatban kérem, hogy álljunk fel.
De alig az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kell nekünk a sasok. Utnak nem fáradnak el, járnak és nem rabnak. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme és a Szentnek megismerésére ad értelme.
Fogadják szeretettel még gyülekezetünk
jó kívánságait és az ünnepi alkalomnak a jeleit. Egy helyzetben még tápírhatnánk, és az emlékeznek meg az ünnepel.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és egy kis bizonyságtételt hallgassunk meg.
Kedves testvérek, Isten kegyelméből épp egy héttel ezelőtt állhattam ugyanezen a helyen a gyülekezeti Biblia átadás kapcsán, és tehettem bizonyságot önök elő. A Szentírásból hadd olvassak fel egy ige szakaszt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be, azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek, egy kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. feleségemmel, Beátával tanakodtunk azon, hogy világi ismerőseink közül kit hívjunk meg emeljeles alkalomra. A mondás úgy tartja, hogy bajban ismerszik meg a jó barát, és végül úgy döntöttünk, hogy a világiak közül senkit, mert a mi valódi barátaink itt ülnek a sorok között, barátaink és testvéreink, úgyhogy talán így a legjobb, és hálás vagyok azért, hogy most is itt állhatok feleségemmel együtt, és köztetek lehetek, és hogy befogadtatok. Hálás vagyok a gyülekezet vezetőinek, és magának a gyülekezetnek.
Áldás békesség! Kedves testvérek, most az elején nem igen, de a végére mindenki meg fogja érteni, hogy miért így köszöntöm a kedves konfirmáltakat. Több mint egy évvel ezelőtt, de az időpont nem annyira fontos, kaptam egy telefonhívást. Máté tiszteletes úr keresett, hogy meg tudnám adni azt a telefonszámot, ahova ők azon időben kerültek volna ő lakhatás szempontjából, és én ezt megadtam. Rövid időn belül kiderült az, hogy a testvéreknek egy nagyon nagy gondja oldódott meg ezáltal, és megkérdezték az esperes tiszteletes urat, hogy hogyan köszönhetnék ezt meg. És a Máté tiszteletes úr azt mondta, hogy járjanak a gyülekezetbe. És ez a házaspár azóta rendszeresen jár a gyülekezetbe, rendszeresen jár bibliaórára, rendszeresen járnak gyülekezeti alkalmakra. És most hálás szívvel megköszönöm az Úr Jézusnak azt, hogy nem elégedtek meg ezzel. Múlt héten bizonyságot tettek a gyülekezet szín előtt, amit már említett is László. És az a bizonyságtétel olyan roham léteket vett, hogy a következő héten már jelentkeznek konfirmációra itt a gyülekezet előtt, és Isten színe előtt elpecsételik az életüket Jézus Krisztussal, az ővelük való őt követő életmóddal. Csodálatos az Úr Jézus Krisztus ereje, mert ilyen hatalmas munkát tud végezni rövid idő alatt, nem mindenkibe, de aki keresi őt, és aki befoghatja szívét. Most a gyülekezet elhiheti nekem, hogy itt az Úr asztal előtt nem kell bizonygatnom, hogy azt az igét szeretném azzal az igével köszönteni a testvéreket, ami már itt elhangzott. És ez nem beszéltük meg, de az igém, amit szeretnék felolvasni és köszönteni, az a Józsué könyve 24. részének a 15. versében található. Ez egy vers szakaszában, ami így van leírva: de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Isten áldja meg életüket, azt kívánom, ő erőben, egészségben.
Köszönjük gondnok úr bátorítását. Kedves testvérek, alkalmunk végén a hirdetéseket szeretném felolvasni. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a kirándulás szervezését, az új terítő készítését a gyülekezeti házban. Utoljára hirdetem, bizonyára tudjátok, érzitek miért, református egyházunk számára felajánlhatjuk adónk 1%-át. Tegyük még ezt, amíg lehetőségünk kínálkozik erre. Május 23-án 14 órától 18 óráig véradás lesz a Pomázi Művelődési Házban. Szeretettel bátorítjuk azokat a testvéreket, akik készek vért adni, hogy ezt tegyék meg. Táborainkat hirdetem. Ottalvós táborunk Novai Idrányban lesz 2017. július 3-tól 8-ig, hétfőtől szombatig. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy vigyék el a jelentkezési lapokat, gyülekezeti házunkban is, és az irodában is találhatók jelentkezési lapok. A tábor költsége 25 ezer forint, természetesen testvéreknek kedvezményt tudunk adni. Szülői értekezletet június 9-én 19 órakor tartunk Pomázon a gyülekezeti házunkban. Napközis táborunk 2017. augusztus 15 és 18 között 4 napon át lesz itt Pomázon. Ennek a tábornak a költsége 6000 forint, gyermekek részére tudunk további kedvezőny biztosítani testvérek esetében. Augusztus 1-jéig kérjük ennek az összegnek a befizetését. Alkalmainkat hirdetem. Jövő héten minden este, késő délután, kora este, 17 és 18 óra között a konfirmáló fiatalok számára próbát, felkészítést fogunk tartani. Tehát minden este 17 és 18 óra között gyakorlás lesz. Kivételt képez a péntek, amikor esetleg tovább is maradunk, nem csak 6-ig, hanem lehet, hogy 7-ig is. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba. Kedden 18 órától bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon, sőt még egy egyházmegyei tanácsülés is lesz 19 órától. Szerdán 10 órától bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órától pedig az év záró női férfi bibliakörünk lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Áldozó csütörtök ünnepén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 6 órától pedig itt Pomázon. Szeretettel hívlak és várlak bennőtöket erre az áldozó csütörtöki alkalomra. Akik hallják az éves beszámolóinkat, tudják, hogy ez a legelnéptelenedettebb ünnepünk. Hadd kérjünk mindenkit, hogy legyünk egyre többen ezen az alkalmon is, mikor Urunk mennybe menetelét ünnepeljük. Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon. Szombaton 15 órától konfirmációi vizsga lesz templomunkban, konfirmációra készül Balogh Lóránt, Cák Nóra, Cender Dániel, Kovács Kármen, Mazarai Márk, Óvári Márton, Pálfi Donát, Ruskó Dávid, Sevestyén Zsófia, Solava Hajnalka és Zsíros Luca. 4:30-tól 17:15-től presbiteri gyűlést tartunk Pomázon. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig konfirmációval egybekötött istentiszteletünk lesz, melyen Urunk asztalát megterítjük. Alkalmunkon köszöntjük az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket is. Minden 50 évvel ezelőtt konfirmált testvérünket, akik gyülekezetünkben tették le fogadalmukat, kiértesítettünk. Azonban sok helyről visszaérkezett a levél, hogy testvéreink elköltöztek, így kérek még egy kis segítséget esetleges bátorításra és személyes megszólításra. Egyben hadd kérjem azokat a testvéreimet is, akik nem itt ebben a gyülekezetben konfirmáltak 50 évvel ezelőtt, hogy ők maguk is legyenek részesei ennek a jubileumnak, jöjjenek közénk majd az ünnepi istentisztelet alkalmával, fogadják Isten áldását, megújító szövetségét jövő vasárnapi ünnepi istentiszteletünkön. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt hetekben megszólaltak harangjaink. 2017. április 20-án elhunyt Cigány István testvérünk 62 éves korában, temetése 2017. május 11-én volt városunk ravatalozójából. 2017. május 1-én elhunyt Elsik Pálné testvérünk, temetése 2017. május 11-én volt városunk ravatalozójából. 2017. május 4-én elhunyt Rider István testvérünk, 73 éves korában, temetése 2017. május 19-én volt városunk ravatalozójából. Fájdalommal hirdetem, hogy elhunyt Málik Gyula testvérünk, temetése 2017. június 6-án lesz városunk ravatalozójából. Urunk őrizze és vigasztalja gyászoló testvéreinket. 2017. május 9-én emlékharang szólt nagytiszteletű Szarka László testvérünk halálának 19. éves évfordulóján. Emlékezett családja. 2014. május 14-én istentiszteletünk után harangszólt gyülekezetünk volt kántora Erdélyi Sándor halálának 53. éves évfordulóján. Szeretettel emlékeztek gyermekei és szerettei. Istenünk kegyelme legyen emlékező testvéreink életén. Végül ma délutáni alkalmunkat is hirdetem a Reformáció 500 előadás keretében. Nyugtalanító és égető kérdéseink, gyermekeink nevelése közben, melyekre éltető válaszokat keresünk, közöttünk szolgál Szarka Miklós református lelkipásztor testvérünk, az alkalommal párhuzamosan gyermekfelügyeletet biztosítunk, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a lehetőségre is. Isten tiszteletünk végéhez érve záróénekül a 229. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Oh.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.